Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapján rendelte. Ezékiel könyvéből a 18. fejezet 20. versétől a 32. versig a következőképpen. Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűnei miatt, az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel. De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem hal meg. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ha pedig az igaz eltér az igazságtól és álnokul él, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljene. Igaz tettei, amelyeket azelőtt véghez vitt, nem maradnak emlékezetben. Hűtlenségért, amelyre vetemedett, és vétkért, amelyet elkövetett, meg fog halni. De azt mondjátok ti, nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izrael háza. Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek. Ha az igaz eltér az igazságtól, álnokul él és meghal, azért halt meg, mert álnokul élt. Ha pedig az bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog, nem hal meg. De Izrael háza ezt mondja, nem következetes az Úr. Én nem vagyok következetes, Izrael háza. Inkább ti nem vagytok következetesek. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a mai vasárnapnak az a témája, hogy Isten bűnösöket hív, ami azt jelenti, hogy mindnyájunkat hív. Benne van ebben az, hogy nem lehet olyan, nem lehet annyira bűnös egy ember, hogy őt már ne hívja az Úristen. Nem kerülhet senki sem olyan messzire tőle, hogy őt ne találná meg. De nem lehet senki sem annyira jó, hogy azt gondolja magáról, hogy neki nincsen szüksége a megtérésre. Nincsen szüksége arra, hogy Isten megkönnyörüljön rajta, és megtalálja, és megmentse. Isten bűnösöket hív, mindnyájunkat hív. Ezékielt is elhívta, aki ezeket a sorokat írta a róla elnevezett könyvben. Ő egy előkelő papi családnak a tagja volt. Arról, amikor eszembe jut az, hogy ő ugye egy papnak a fia volt, akkor eszembe jut az is, hogy milyen gyakran hallom olyanoktól, akik a Bibliát kritika alá vonják, hogy hát persze azt a papok írták, meg így, meg úgy, meg amúgy. És akkor így végiggondolom a szerzőséget, hogy melyik könyvet kiírta, és akkor mit találok? Az, hogy egyetlen egy pap nem írt a Bibliába könyvet. Egyetlen egy. Lukács mondjuk orvos volt, konfirmandusok tudják, csomó halász volt közöttük, ott volt Dávid király, stb. Ezékiel, ő az, aki legközelebb áll a papsághoz, de még ő sem. Méghozzá mikor írja a könyvét? Akkor, amikor az első hullám megy el a babilóniai fogságba, Nebukadnezár király parancsára. Be lehet határolni egész pontosan az ő szolgálatnak az idejét, Krisztus előtt 593 és 587 között működött, mint próféta. Mi az ő üzenete a felolvasott ige szakaszban? A legfőbb üzenete az, hogy mindenki a saját vétkéért szenved. Miért volt ez kérdés akkor, amikor a babilóniai fogságban van a nép? Hát azért, mert az emberek, akiket elhurcolt Nebukadnezár király, csalódtak Istenben. Úgy érezték, hogy elhagyta a népét, hiszen engedte, hogy bekövetkezzen a deportálás. Engedte, hogy bekövetkezzen egy pogány népnek az akarata szemben az Isten népének a vágyával. Miért szenvedünk? Biztos, hogy apáink csinálták a politikát rosszul, ők követtek el valamit, hogy bekövetkezhetett ez a tragédia, ez a nemzeti tragédia. Hiszen úgy gondolkodtak, hogy minél inkább betartják Isten rendelkezéseit, ők annál jobb körülmények között kell, hogy éljenek. Kezemben van Vörös Sándor költőnknek, Kossuth és Baumgarten díjas magyar költőnknek, írónknak a gondolata ehhez a témához. Ő így fogalmaz, hogy némelyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi. Az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen, és Isten dolga az, hogy az embert ugyanolyan arányban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbnak lenni. És a vallástalanoknak és a törvényszerűknek nyomorogni kellene. Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz, már is bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hízlalda, és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez sem hasonlít kevésbé, mint a jótékonykodáshoz és a vágyak kielégítéséhez. Ha vágyait közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el az Istent. Nagyon időszerű Vörös Sándornak ez a néhány gondolata. Igen, van a kereszténységnek egy ilyen irányzata, ami jótékonykodási intézménynek tekinti az egyházat, a gyülekezetét. De azt hiszem, hogy minden felekezetben, minden gyülekezetben megvan az az irányzat. Ha én ezt és ezt teszem, Isten cserébe ezt és ezt kell, hogy nyújtsa számomra. És Ezékiel keresztül húzza ezt a fals gondolkodást. Isten, Isten. Ő szuverén úr. De senkinek sem kell a másik vétke miatt szenvedni, hogyha történik valami az életemben, mondjuk ott van az a fogság, akkor jobb, hogyha azon gondolkodom el, hogy nekem min kell változtatni, nekem miből kell megtérnem, mint hogy azon gondolkozzam, hogy az apámnak, meg a nagyapámnak, meg az ősapáimnak. Hiszen azzal nem segítek magamon. Csak elterelem a figyelmet önmagamról, a saját vétkeimről. A kérdés az, hogy mi akarunk-e okulni abból, ami történt. Akár mondjuk a közelmúltnak a történelmi eseményeire gondolhatunk, mondjuk gondolhatunk egy ilyen fájdalmas dologra, mint Trianon, vagy akár gondolhatunk a mai helyzetre, a mai kialakult veszélyes dolgokra. Mi a mi felelősségünk ezekben a dolgokban? És nem csak mutogatni a másikra, meg a másik pártra. Nekem nagyon tetszik a himnuszunkban az a gondolat, egyébként minden gondolat tetszik benne, de talán kiemelkedő most az ige összefüggésében, amikor azt mondja, így fogalmaz Kölcsey, hogy haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és elsújtád villámidat dörgő fellegetben. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának. Nem mutogat visszafele, hogy ó, bezzeg ott a török időkben, miféle egyetem értés volt a főurak között, és ezért volt lehetősége a töröknek lerohanni Magyarországot. Nem mutogat vissza. Nem mondja azt, hogy az őseink miatt kerültünk abba a helyzetbe, amelyben most is vagyunk. A mi bűneink miatt szánd meg a magyart. Ez az ember értette a lényeget. Méltán lett az ő költeménye, hazánknak a himnusza. Nem okoskodik, nem mutogat, nem nyalogatja a saját sebeit, hanem odafordul az Istenhez, hogy szán meg, Uram, a magyart. Bűnbátra hív, Istenhez fohászkodásra hív, mert nincsen más lehetősége az embernek, mint odafordulni az Istenhez, még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy netántán igazságtalan lenne. A auschwitzi koncentrációs táborban történt, hogy 10 kegyes zsidó összeült. Nyilván ott volt ugye az emberekben, miért történik mindez velünk? Összeülnek, hogy törvényt üljenek Isten felett. És akkor a Tóra és a próféták törvényeihez tartva magukat, vádat emeltek a teremtőjük ellen. Mi volt a vád? Elhagyta a népét, hűtlenné vált ígéretei iránt. Éjszakákon át folyt a törvényszéki tárgyalás, a vád és a védelem egymással vitázva sorolták a tényeket, és végül megszületett az ítélet, és az elnökről rabbi felolvasta, ami így hangzott, hogy a vád beigazolódott, Isten bűnös. Az ítélet kihirdetése után megdermett csend támadt, és az egyik rabbi alig hallhatóan tette fel a kérdést, és akkor most, mi lesz? És az elnöklő rabbi így felt, akkor most gyertek, imádkozzunk hozzá. Nincs más alternatíva. Lehet, hogy valaki igazságtalanat tartja Istent, de van lehetőséged elítélni őt? Hogyan hajtod végre? Az ítélet nem mi dolgunk. Az ítéletet Isten fogja végrehajtani rajtunk. Neki vannak ehhez eszközei. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk hozzá. Annál is inkább, mivel Ezékiel, ha bár ószövetségi szakasz, ha megfigyeltük, legalább 3-szor mondja el, Isten 3-szor jelenti ki Ezékiel prófétán keresztül, miért halnátok meg, én nem kívánom a bűnös halálát. Ószövetségi ige, és már ott van az Isten kegyelmének a hatalmas volta. Nem kívánom a bűnös halálát, gyertek hozzám, éljetek! Egyre többször találkozom azzal, hogy milyen módon szenvednek a liberális gyermeknevelésnek a hívei. Különben érdekes dolog, hogy most már egyre többen mondják ezt, hogy csődöt mondott a liberális gyermeknevelés, mert hát nem tudnak mit kezdeni ugye velük, és akkor de mindenki állandóan kergeti a gyerekeit, futnak az utcán, és akkor talán az egyik parkban történt, hogy 4-5 éves kisfiú a kis műanyag motorjával motorozik, persze a szülő 50 méterrel a háta mögött rohan utána, szólongatja, de hát nincsen hatalma az ő szavának, semmit sem ér. És akkor, amikor már közeledik a gyerek a forgalmas főúthoz, ahol szépen le tud hajtani, Hát akkor esik kétségbe ugye a szülő, és elkezd ordibálni, hogy állj meg, azonnal állj meg. Aztán végül nem tudom, hogy sikerült utolérnie, megállítania, de sikerült. És akkor most jön a dolgoknak a megmagyarázása. Tudod, meg kell tanulnod, mondja az anya. Hogyha azt mondom, hogy állj meg, akkor azonnal meg kell állnod. Gyerek visszakérdez. Miért? Ugye a miért korszakában él a gyerek? Hát azért, mert itt hagylak. Mert nem fogok mindig utánad rohangálni, mondja az anyuka. Ez volt a tanítás. És akkor én gondolkodom rajta, most komoly, tényleg ezért kell megállnia egy gyermeknek, mert ott hagyja különben az anyja. Nem azért kell megállnia, mert elüti az autó, mert veszélybe kerül. És akkor nyilván, mint lelkésznek tovább forog az agyam, és gondolkodom rajta, hogy na de hát itt elkezd már formálódni az Isten kép, hiszen ezt már, ugye most már szinte mindenki nagyon képzett már lelki gondozói dolgokban, hogy hát az Isten képünk az először az anyukánkon, az apukánkon formálódik. És hogyha azt mondja az anyukánk, hogy itt hagylak téged, ha nem teszed azt, amit én mondok, itt hagylak, akkor mit fog elraktározni magában az a kis 4 éves gyerek? Az Isten olyan, hogyha én nem csinálom azt, amit ő parancsol, akkor elhagy. Ez tényleg így van. Tényleg így gondolkodik. Tényleg így raktározódik le aztán a felnőtt emberben. Ha nem teszem azt, amit az Isten mondott, akkor elhagy. Mert ő nem fog állandóan rohangálni utánam. És akkor a másik pedig, azért erőteljes formáló hatása van az Isten képünkre az ige, a gyülekezet, az Isten tisztelet, ezért múlhatatlanul fontos. Mit olvastam az oltár előtti igében? Mit mondott Jézus, hogy milyen az Isten? Teljesen mást mondott Jézus, mint amit ez az anya sugallt a gyerekének. Azt mondta, hogy ha elvész egyetlen juha 100 közül, hát akkor ott hagyja azt a 99-et, és megy az elveszett után, addig, amíg meg nem találja, vagyis addig kergeti, addig rohangál utána, amíg meg nem találja. Pedig az csak 1%. Itt pedig a gyerek az a 100% volt. De neki az is mindegy, azt is ott hagyja. Az Isten viszont megy az 1% után is. Addig, amíg meg nem találja. Vagy ugye megy aztán tovább, hogy ott van a 10 drachma, egy elgurul, minden tűvé tesz érte a háziasszony, fölseperg, kutat, keres, és akkor megtalálja, akkor hatalmas örömünnepet ül, meghívja a szomszédait, hogy megvan, végre megvan. Ilyen nagy öröm lesz egyetlen megtérő bűnösön, mondja Jézus. Magyarán, tehát alakul tovább a torzult Isten képünk, az Isten tiszteleten alakul, formálódik, nem olyan az Isten, mint aminek én elképzeltem, nem olyan, sokkal durvább, amikor ilyeneket hallok szülőktől, ha nem jössz ide hozzám, akkor elvisz a bácsi téged. Jön a Krampusz, jön az ördög. Nem azt mondja, hogy én megvédelek téged a bácsitól, van elég bácsi, akitől meg kellene védeni a gyerekünket, hanem azt ülteti el benne, hogy én nem védelek meg, el fog téged vinni. Vagyis ez erősödik meg az emberben, felnőtt korában, hogy ha én nem vagyok engedelmes az Istennek, Isten nem fog engem megvédeni a gonosztól, ne is számítsak rá. Ezzel szemben mit mond Ezékiel? Azt mondja, ha a bűnös megtér, akkor megmenti az életét. Hát talán életem egyik legszebb történet, ami arról szól, hogy hogyan mentett meg egy bűnös embert az Isten. Azt egy lelkész testvérünk adta közre, ezt hadd olvassam el szó szerint. Egy Dr. Kerényi Lajos nevezetű plébános írja, vele történt meg. 1948-ban a katolikus iskolák államosítása előtt az egyház tiltakozott. Mindszenti bíborossal az élen az egész ország, egy szívvel, lélekkel igyekezett iskoláinkat megtartani. Hát ugyanez volt, tudjuk, evangélikus részről is, Ordas Lajos püspöknek hasonló vehemens kiállásával. Mindszenti hercegprímás úr rendeletére Lénárd Ödön piarista atya, az akció katolika titkára megszervezte, hogy Budapesten lehetőleg minden postaládába eljusson egy tiltakozó levél. Ebben segítettem három kurzustársammal. Az ávó ezt megtudta, Lénárd atyát letartóztatta, minket négyünket pedig hosszas kihallgatások után, mint súlyos bűnügy elkövetőit a Markó utcába idéztek. Egyenként szólítottak be a tárgyalóterembe. Mikor rám került a sor, bent egy hegyke vérbíró, Olti Vilmos fogadott. Ő már akkor sok embert ártatlanul halálra ítélt, később a hercegprímás urat is elítélte. Fennhangon utálatosan tette fel a kérdéseit, majd négyünket Lénárd atyával elmarasztalt. Pappá szentelésem után szinte azonnal kórházlelkész lettem, és sorra látogattam a betegeket. Amit most írok, sokkal később, 2 évvel ezelőtt történt. Kórház látogatásom során az egyik kórteremben egy nagyon idős ember aludt. Mert nagyon betegnek ítéltem, mellé ültem és megfogtam a kezét, és szelíden bemutatkoztam, hogy Lajos atya vagyok. Erről nagyon felizgult, felült, majd segítségemmel felállt. Igen, nagy izgalommal valami olyanokat beszélt, hogy ő valamit nem jól tett, hogy ő sokaknak ártott, meg embereket ítélt el. Én ekkor felindulva azt mondtam neki, hogy velem is igen méltánytalanul bántak, sokszor megaláztak és elítéltek. Ekkor hirtelen ezt a kérdést tette fel nekem. Mondja, mi a véleménye Olti Vilmosról? Én erre, fölhevülve, indulatosan ezt mondtam. Ő egy vérbíró, halálra ítélt sokakat, elítélte az én drága mindszenti atyámat, a nemzetemet és engem. Ekkor szinte összerogyva ezt mondta. Ne mondja, hogy vérbíró, mert én vagyok Olti Vilmos. Kérem, könyörüljön rajtam. Szinte a földbe gyökerezett a lábam, a szívem hevesen vert. Ő pedig a nyakam baroskadt és nagyon sírt. Én akkor feloldoztam, és a szent kenetet is feladtam neki. Mikor elköszöntem tőle, könnyekkel teli szemmel és hevesen verő szívvel, ezt kérdezte remegő hangon, akkor most nyugodt lehetek? Én megsimogattam az arcát, és remegve csak ennyit mondtam. Igen, minden rendben van. Az irgalmas Jézus megbocsátott önnek. Máig meghatódva szemlélem e nagy titkot. Íme itt is győzött Júda oroszlánja, hiszen ő a bűnösökért halt meg. Még egyszer mondom, nem lehet senki se olyan távol az Istentől, hogy utol ne érné. Nincsen ebben a templomban se senki, akit nem tud utol érni az Isten. Mindenkit utol ér. Ebben biztos vagyok. Abban nem vagyok biztos, hogy mi utol tudjuk őt érni. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem tudjuk. De ő ér utol. Ő akar a szeretetével megmenteni. Miért halnátok meg? Lehet, hogy ellenünk nem követtek el ilyen súlyos dolgokat, mint az Olti Vilmos, de lehet, hogy igen. Lehet, hogy bepereltek bennünket. Lehet, hogy mi pereltünk be másokat. Az egyetlen, amit tehetünk, ha meg akarunk menekülni, hogy béke jobbot küldünk annak, akit bepereltünk. Hogy béke jobbot nyújtunk annak, aki ellenünk pereskedik, hogy elmegyünk hozzá, és kérjük, hogy az Úr Jézusért bocsásson meg, és mi is bocsássunk meg neki, mert így fogunk élni. Nem akarja az Isten a halálunkat, hanem hív bennünket, hogy végre igazán térjünk meg. Imádkozzunk. Urunk, megértettük, hogy Te nem akarod a halálunkat. Azt is megértettük, megértettem, hogy szeretnéd, hogyha megváltozna az életem, hogy ne halljak meg, ne vesszek el. Azt is megértettem, hogy szeretnéd, hogyha kibékülnék ellenfelemmel, vagy társammal, rokonommal. Szeretnéd, hogyha abba hagynánk azt a magatartást, amely eltávolított egymástól, és eltávolított tőled is. Uram, most már csak a Te szent lelked erejét kérem, mert nekem nincs erőm ahhoz, hogy megbéküljek. Nekem nincs erőm ahhoz, hogy utolérjem az én társamat, nincs erőm ahhoz, hogy Téged utolérjek. De kérlek Téged, hogy Te érj utol, találj meg, és ments meg, ahogyan a példázatban szó volt arra, hogy hogyan menti meg a pásztor azt a bárányt. Uram, én vagyok a Te elveszett bárányod, és kérlek Téged, hogy találj meg, és önts új reménységet, örömöt az én megtalált szívembe. Ámen.